Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
Az unió kerékkötői vagy csak változtatni szeretnének a működésén. Az elmúlt években ezek az állítások feszültek egymásnak, ha a V4-ekről esett szó. Forris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem.
Induljunk onnan, hogy a V4-ek nem most építették fel magukat. A 90-es évek legelején már Visegrádi Group létezett, a Visegrádi csoport már létezett, és lobbizott azért, hogy kezdjenek velük tárgyalásokat, hogy jön létre társulási szerződés, szinte egy időben adták be a csatlakozási kérelmet, és mindig is volt egy olyan törekvés, hogy az ő együttesüket, mint a Benelux országukét például, kezeljék viszonylag együtt, mert így erősebb, így nagyobb hangerőt kap a hangjuk, vagy az észrevételük.
De ennek még talán van is értelme, vagy volt értelme, amikor még az Európai Unión kívül voltak, nem? Kérdés az, hogy már amikor a közösség tagjai ezek az országok, hogy akkor is vannak még létjogosultságai ilyen regionális szövetségeknek?
Az egész Európai Uniós döntéshozás az koalícióépítésből áll, mivel jóformán nincs teljes mértékben meghatározó súlyú egy vagy két nagy ország, mindenki rászorul arra, hogy különböző ügyek mentén viszonylag rendszeresen partnereket, vele együtt szavazó, őt támogató országcsoportokat tudjon felkarolni, vagy maga mögött érezni. Ezért említettük az imént a Benelux országokat, vagy a skandináv országokat, vagy újabban a Hanza országok, egy ilyen csoportos más. A déliek is gyakran összezárnak, hogyha például pénzosztásról van szó, és nekik a támogatási alapok megőrzése fontos. Kelet-európaiak is szoktak néha együtt lobbizni, de az azért már egy homogénabb együttes. Azon belül a visegrádiak egy kicsit markánsabban ki tudnak mutatni közös érdekeket és közös prioritásokat. Mindenképpen a szempont az az, hogy ha koalícióépítésről van szó, akkor fontos az, hogy meghallják az ember hangját, és ezek az országok nem túl nagyok, mondjuk Lengyelország az, ő már szinte bent van a nagyok klubjában, de Csehország, Szlovákia, Magyarország közepes kis súlyú tagországnak minősül, amelyik ha azt akarja, hogy érvényt tudjon szerezni az ő elképzeléseinek, akkor ehhez partnereket kell találni, akikkel együtt többnek hallatszik már a hangja. És logikus módon például a visegrádiak sok azonos megközelítési, megfontolási, prioritásbeli jellemzőiknél fogva szívesen támaszkodnak egymásra. Valahol ez kicsit természetes is, hogy így alakul.
Logikus vesző, természetes szövetség ez a kapcsolat?
Igen. Ha összevetjük más kelet-európai országokkal, akkor azt látjuk, hogy ezek az országok azok, amelyek igazán markánsan, történelmi léptekkel is, nagyon erős nemzeti és állami identitással rendelkeznek. A történelmük során gyakran évszázadokon keresztül elvesztették önálló államiságukat, de előtte erőteljesen jelen voltak az európai történelem és kultúrában, és közben is mindvégig megőrizték ezt az identitást. Következésképpen számukra az állami függetlenség, a nemzeti lét, az egy magától értetődő dolog, amit legfeljebb nem tudtak gyakorolni oly mértékig, ahogy azt mondjuk egy nyugati ország tehette meg a II. Világháború után a szovjet megszállás, vagy legalábbis a szovjet érdekszféra nyomása miatt. A rendszerváltás után ezek az országok a 20. században talán először nyerték el igazán közvetlen mértékben nemzeti keretek között az önrendelkezés és a mozgásszabadság lehetőségét, és számukra ennek a prioritása mindennél erőteljesebb. Ha ezt összevetjük más kelet-európai országokkal, akkor azt látjuk, hogy a közelmúltban például a Szovjetunió széthullásával újra önállóvá vált balti országok számára fontos a függetlenség, de ezt ők elsősorban úgy látják garantáltnak, ha minél jobban, minél szervesebben beépülnek az európai rendszerek szövetébe, a NATO-ba, az EU-ba, az Euróba. Hasonló megfontolás jelentkezett nagyon sok, vagy több délszláv ország már is, nevetnek Szlovénia is rögtön startot vett az euró felé, és köztünk szólva valahol a visegrádi országok egységét ezen az oldalon, vagy ilyen szempontból megbontják azért a szlovákok is, mert nekik egy kicsit eldöntendő dilema, hogy a történelmük során először elnyert önálló államiságot mi tudja jobban legitimálni, hogyha erőteljesen beépülnek és támaszkodnak az EU-ra, nem véletlen talán, hogy a visegrádiak közül ők az egyetlenek, akik nagyon hamar szert tettek a közös pénzre az euróra, vagy pedig, hogyha a másik három visegrádi országgal ők is elsősorban markánsan az önállóságot hangoztatják és a külön utat. Minden esetre a három visegrádi országban a nemzeti szempont és a nemzeti szuverenitás és az államtudatosság az sokkal erősebb például, mint más országoknál, vagy legalábbis másképp akarják gyakorolni.
Féli, meddig megválaszoltad a következő kérdésemet is, hogy ezek szerint nem átalakítható ez az együttműködés, vagy bővíthető adott esetben Romániával, Szlovéniával, Horvátországgal, a baltiakkal, vagy adott esetben alkalmi szövetség alakul valamikor, Magyarországot leszámítva, az osztrákokkal.
Mindig is volt ilyen törekvés, mert hiszen a visegrádiak tudják, hogy ők önmagukban még mindig kevesek, blokkolni sem tudnak. Se népességsúlyban, sem országszámban nem képviselnek elegendő erőt ahhoz, hogy a közösségi döntéshozási folyamatokra közvetlenül hatással lehessenek, tehát szükségük van szövetségesekre. És nagyon gyakran ez ki tud alakulni, például amikor a közös költségvetést tárgyalják, akkor velük sorsközösségben lévő országok sorát gyakran megtalálják. Ausztria most a migrációs ügy kapcsán lett egyébként történelmi alapon egyébként is sok hagyománya rendelkező újbóli szövetséges, vagy potenciális szövetséges. Arról is volt szó, hogy hamarosan visegrádi osztrák EU csúcsot tanulnak, csak aztán ott ugye összeomlott a koalíciós kormány. Tehát igenis van rá törekvés, hogy másokkal minél szorosabban együttműködjenek, de ennek az együttműködésnek az alapja nem annyira a jellemző, sok közös jellemző megtartó azonos alapja lehet, hanem adott ügyek mentén az érdekek egybeesése.
A visegrádi országok EU-szkeptikusok?
Szokták rájuk mondani, azért, mert erőteljesebben hangsúlyozzák a nemzetállamok Európa megközelítést, pontosan az imént mondottak miatt, számukra a szuverenitás kérdés sokkal fontosabb. Számukra a szuverenitás demonstrálása a nemzetállami alapokról hangsúlyosabb, mint mondjuk a baltiak esetében, akik EU-n belülre kerülve próbálják maguk jelenlétét hangsúlyozni. Ez megjelenik abban is, hogy például főleg Lengyelországon meg Magyarországon, a most már évek óta hatalmon lévő kormány a maga politikájával is sok esetben hangsúlyozottan a fősodortól eltérő irányokat választott, akár úgynevezett nem ortodox gazdaságpolitikával, akár az illiberalizmus meghirdetésével, és mindenképpen például a migrációs politikával való markáns szembefordulása, de ez nem jelenti azt, hogy EU ellenesek lennének. Tehát sokkal markánsabban ki lehet jelenteni a most már kormányon lévő olasz ligáról és annak vezetőjéről, Matteo Salviniről, hogy az EU politikák jelentős részét egyből elutasítja, vagy Marine Le Penről, az egyelőre még ellenzékben lévő francia nemzeti tömörülés vezéréről, aki nagyon sok EU vívmányt elbontana, sőt, még a francia EU-tagságot is kérdésre föltenni. A visegrádi országok igenlik az Európai Uniós tagságot, használják az Európai Uniós eszközöket, forrásokat, és nem csak a pénzt, támaszkodnak rájuk, a Schengent is nagy mértékben prioritásként kezelik például, amit a Marine Le Penék például azonnal megszüntetnének. Tehát a visegrádi országok EU-pártiak, csak az általuk elképzelt EU-kép jobban nemzetállamcentrikus, és visszaszorítana jelentős mértékben a közösségi hatáskörökbe, már csak azért is, hogy ne avatkozzanak be az ő nemzeti politikájukba, ne kaphassanak figyelmeztetéseket, számonkéréseket parlamenttől vagy Európai Bizottságtól.
Mennyire állíthatóak szembe a visegrádi érdekek a közös Európai Uniós érdekekkel, ideákkal, ugye itt illiberális eszmék, államszerkezet hangzott el, ez azért nem biztos, hogy azonos a nyugat-európai jövőképpel. Nem?
Ez egy azért kényes terület, mert itt tulajdonképpen nem Európai Uniós politikáról van szó, hanem az Európai Uniót alkotó országokon belüli politikai berendezkedésről, és netán abban felépő különbségről. A jelenlegi kormányzatok a visegrádi országok némelyikében valóban sok esetben használnak olyan hatalomgyakorlási, társadalomszervezési megoldásokat, modelleket, akár a sajtóellenőrzést, akár mást veszünk alapul, vagy például utalnék a lengyelországi bírósági reformra, amelyek eltérnek bizonyos nyugaton, északon, régebbi tagországok körében megszokott modellektől és hagyományoktól. Ez önmagában még nem EU ügy. EU ügyé akkor válik, amikor az utóbbiak, tehát a régebbi tagországok úgy érzik, hogy ezek az új megoldások és módszerek, amiket a visegrádi országok némelyik alkalmaznak, mint egy kihívást jelentenek az ő hagyományos társadalmi modelljeik számára, netán veszélyeztethetik, számukra kohéziót romboló példát mutathatnak az addig használt politikai eszközeikhez és hatalomgyakorlási módszereikhez, és ezért megpróbálják azt keretek között tartani, netán módosítatni az érintett országokkal. Az érdekesség az, hogy ilyenkor az utóbbiak, tehát a régebbi országok nem a közvetlen politikai megegyezéshez folyamodnak, hanem Európai Uniós kereteket használnak fel, Európai Uniós alapelvekre hivatkozva, mint egy EU mechanizmusokat beindítva próbálnak hatni egyes visegrádi országok megoldásaira, és ettől válik EU ügyé az, ami egyébként nem közvetlen EU politikát, legfeljebb EU-t alkotó politikai elveket éri.
Sokszor szoktam kérdezni azt, hogy nézzünk bele a jövőbe látó gömbbe. Az Európai Unió folyamatosan változik és formálódik. Mit gondolsz a következő öt évben, a következő öt éves ciklusban mennyire formálhatja az Európai Unió egészét ez a négy visegrádi ország?
Közvetlenül biztosan nem. Ez, mint mondtam, túl kevesen vannak. Annyi történhet meg, de ez meg négy év kevés, tehát inkább ilyen 5-10-15 éves távlatokban érlelődnek meg és alakulnak ki új tömörülések, vagy új egymáshoz viszonyulások. Tehát azt képzelhető el, kialakul egy bizonyos elszakadás egymástól a közösségen belül, nem unióból való kilépés, nem is egymás ellen fordulás, hanem egyes tagországok jellemzőben inkább a régebbi, inkább a gazdagabb nyugati északi országok között olyan együttműködési, mélyítési irányok indulhatnak el, amiben sok ország, nem csak a visegrádiak, esetleg nem akarnak közvetlenül részt venni. A visegrádiak közül ugye Szlovákiát leszámítva a másik három ország eddig hangsúlyozottan egyáltalán nem szerepelteti azt az elképzelést, hogy akárcsak az eurónak tagja legyen. Márpedig lehet, hogy az eurózónak közben mélyülni fog, és szorosabb integrációs megoldásokat választ. Most ugye az első kezdemény egy kis közös büdzsé, de hát kialakulhat egy közös parlamenti közgyűlés is mondjuk 10 év múlva. Tehát kialakulhat egy elkülönülés, külön körökre szakadása a közösségen belül, ami nem határozott hol következően fog megtörténni, hanem az élet sodorja majd így. És ezt, ha úgy teszik, egy kicsit a visegrádi, vagy meg a velük együtt hasonlóan gondolkodó országok spontán döntésének a következménye is lesz. Ha nem haladunk együtt másokkal, akkor mi külön csoportban haladunk. Még azt is gondolhatjuk, hogy nekünk van igazunk, és utóbb minket igazol az élet, mert a másik esetleg ellehetetlenül, de minden esetre megszűnhet egy ilyen teljes közösség. Ennek a lehetősége benne van a pakliba, de ez nem 3-4 éven belül tud kikristályosodni.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.